Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a Jelenések könyvének 6. fejezetében az 1. 8 versben.
És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt. És hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól. Jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szól, jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek. És nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény szól, jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a 4 élőlény közül a középen. Egy mérce búza 1 dénár, 3 mérce árpa 1 dénár, de az olajat és a bort ne bánst. Amikor feltörte a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény hangját, amint így szól. Jöjj! És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt. És hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal és a föld vadállatai által. Eddig Isten igéje. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy újra összegyűjtöttél itt minket, hogy a Te igédet hallgassuk. Te látod azt, hogy hányféle helyzetből jöttünk, mennyi megpróbáltatás, öröm, bánat vagy gond kísért minket a héten, és talán úgy gondoltuk, hogy ha eljövünk ide a templomba, akkor itt békességünk és csendességünk lesz. És íme az igében azt halljuk, hogy mindenféle ítéletes dolgokat mondanak az emberiségre. De köszönjük, Uram, azt, hogy Te megmutattad a kiszabadulás útját is, amikor elküldötted drága szent fiadat, Jézus Krisztust erre a földre, hogy aki elfogadja az ő szabadítását, az megmenekül. Kérünk téged, hogy aki még úgy gondolja, hogy távol van az Úr Jézustól, az adja neki szívét, mert ez az egyedüli megmenekülés útja. Talán itt közöttünk is vannak olyan testvérek, akik ezt még nem tették meg. De hála az Úr hosszú kegyelm, hosszú tűrésének és kegyelmének, hogy még mindig tart a kegyelmi idő. Kérünk, Urunk, hogy a mi bűneinket, amiért jogosan járna a büntetés, vedd el az Úr Jézus Krisztus által, és világosítsd meg az elménket, hogy érthessük a Te ígédet tisztán. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 474. dicséretünket énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, és ehhez olvasom még hozzá Lukács evangéliuma 18. fejezetének csak a 8. versét. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? amikor elolvassuk ezt a szakaszt, vagy jeleneseknek több ilyen szakasza van, ami nagyon félelmetes kép, akkor az első indulat bennünk, azt gondolom, hogy összeszorítja a szívünket ez az ige, a félelem, hogy mikor következnek be mindezek, át kell éljük ezeket a borzalmakat, amikről beszél az ige, vagy majd a gyermekeinknek kell ezt átélni, és rettenetes belegondolni abba, hogy ezek a lovasok végig vágtáznak az egész világon, és nincs ember, aki megállhatna előttük, hogy elveszik a békességet, gyilkos indulatokat szülnek, drágosságot generálnak, halált okoznak. Mégis ezek az igék is a javunkra irattak meg, nem riogatásul szánta ezt az Isten, hanem hogy tudjunk mindezekről, és hogy ne érjen minket felkészületlenül, hogy hitünk erős fundamentumon nyugodjon, kősziklán Jézus Krisztuson, hogy most is benne erősödjünk meg, és ő fel akar minket készíteni, mint ahogyan a özvegyasszony és hamis bíró példázatából úgymond kiragadott igével is, hogy vajon talál-e hitet a földön az emberfia. János apostol Patmos szigetén látja, ez a soron következő fejezet, hogy a bárány felnyitja a pecséteket. A végső időkig ezek a pecsétek le vannak zárva, és az utolsó időknek a kezdete, amikor mindezeket a bárány felnyitja. Már önmagában ez a tény is vigasztalásul lehet a mi számunkra. Az előző, 5. fejezet arról szól, hogy a bárány Jézus Krisztus átveszi a 7 pecséttel lezárt könyvet, ami Isten akaratát tartalmazza, a világ történelmét, az ítéletet a gonosz világ felett, de az ember megmentésére készített tervet is. És Jézus Krisztus kezébe van ez a könyv, mint ahogyan egyedül ő méltó rá, hogy felnyissa, és egyedül ő az, aki mindezt végre is tudja hajtani. Tehát ő töri fel az ítéletes pecséteket, amik azután végbe is mennek a földön. Ezek az ítéletek még csak figyelmeztetések az embereknek, hogy megtérjenek, hogy egyedül bizalmukat Istenbe vessék. Mert Istennek ez az alapvető akarata mindegyikünk felé, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. És azért vár még az Isten, hogy könyörüljön rajtunk, de tudjuk, hogy türelme nem végtelen. És az utolsó időben élünk, mióta Jézus Krisztus fölment a mennybe, és azóta várjuk őt vissza, hogy eljöjjön, tudjuk, hogy dicsőségbe fog eljönni, és amíg nem jön el, addig bizony ezek végbe mennek, el kell, hogy szenvedjük mindezeket. És a hívő ember úgy láthatja ezeket a nyomorúságokat, hogy ezek mind az Isten kezéből jönnek, mint ahogyan a bárány Jézus töri fel a pecséteket, idézi elő, hogy ezek a lovasok, még hogyha ördögiek is, de rászabaduljanak a földre. Tehát a szálak a bárány Jézus kezébe vannak, az Isten kezébe vannak, aki bölcsen igazgat mindeneket. Tehát az eseményeknek oka van, az ember bűne, ami önző, kemény szívünk, de célja is van. Egyrészt az, hogy a hívők kipróbáltak legyenek, másrészt az, hogy a nagy nyomorúság odavigyen a kegyelem trónusához mindegyikünket, és ott tartson. Tehát az a bárány nyitja fel a pecséteket, akinek a kezén ott vannak a szegek nyomai, aki értünk megáldoztatott a Golgotai kereszten, aki szeret bennünket, és akinek a kezébe tehetjük le az egész életünket. Tehát ő irányítja az események kezdetét, végét, egymás utániságát, a nagyon félelmetes eseményekét is. Tehát János itt látomásban látja, ahogy a bárány egyenként felnyitja a pecséteket, és érkeznek a lovasok szépen egymás után. Az első egy fehér ló, a rajta ülőnél íj volt, és korona adatott neki, és kivonul győztesen, hogy győzzön. Ez a fehér lovas nagyon hasonlít Jézus Krisztushoz, mint ahogy a későbbiekben a 19. fejezetben a győztes úr az ige kardjával a szájában ábrázolja az ige, de ez a lovas, ez nem Jézus Krisztus. Jézus figyelmezteti a tanítványait arra, hogy hamis Krisztusok támadnak, akik, ha lehet, megtévesztik, míg a választottakat is. Tehát ezért fontos az éberség, ezért fontos a tiszta tanítást, ismerjük, éljük. A fehér az ugyan a tisztaság színe, de itt csak annak látszik. Annyi minden van ebben a világban, ami jónak látszik, és csak a végén derül ki, hogy mi van mögötte. Az ellenség csalú és hazug, utánozza az Istent. És kicsoda az, aki képes különbséget tenni, hiszen mi emberek becsaphatóak vagyunk. Tehát megtéveszt az ellenség, elhitteti azt velünk, hogy nincs kárhozat, nincs ítélet, nem lesz számon kérés a bűnnek, jónak mondja a rosszat, megnyugtat bennünket azzal, hogy a bűn az csak betegség, csak valami egyszeri botlás, éljünk nyugodtan vele együtt. Itt a fehér lovas győzedelmeskedik. Igen, sokszor éljük meg azt, hogy mintha még a hívő emberek felett is győzedelmeskedne, mert bevisz egy olyan zsákutcába, ahonnan hát nincs kiút, mint ahogy valahogy tényleg nincs kiút, csak ha mindig Jézus Krisztushoz fordulunk vissza. És az egyházban is találkozhatunk sok-sok tévtanítással, még a református egyházban is. És van úgy, hogy megkérdőjelöződik a hívő embernek is a hite, hogy én ezt jól hittem eddig, hogy is van az. Itt ezt hallottam, ott azt olvastam, emitt azt mondják, hol van az igazság. Jó azt tudni az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő az út, az igazság és az élet, és hozzá szabhatjuk magunkat, és az igében ő kijelenti magát. Tehát magunkban megtéveszthetőek vagyunk, amint hozzá kapcsoljuk az életünket, kezébe tesszük le, rábízzuk, akkor ő megvilágosítja a mi gondolatainkat is, és akkor nem hiszük ezt el a feketéről, hogy fehér. A második egy tűzvörös ló, a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, hogy az emberek egymást öljék, és adatik neki egy nagy kard. Nemzet támad nemzet ellen, ország támad ország ellen, és az embernek ellensége lesz, még a saját házanépe is. Nincs békesség, hát valahol ezt éljük, ezt látjuk. Nincs békesség semmilyen területen, akárhova nézünk, csak harcot látunk. Gyakran még az egyház, a gyülekezet sem képez ez alól kivételt, hiszen emberek alkotják, vagy családon belül is ott van az erőszak, harca a férfi és a nő között, amiből mindenki vesztesen kerül ki, harca hatalomért a munkahelyen, harca politikában, a gazdasági életben, ki tud nagyobb szeletet kanyarítani magának, a hírek is csak ezekről a harcokról szólnak, hogy hol robbantottak, hol késeltek meg, mit gyújtottak fel, és tehetjük ezért az Istent felelőssé. Igen, ő tehet róla, mert megengedi, miért nem állítja ezt meg, de honnan is vannak ezek az indulatok alapvetően. Jakab levele válaszol erre a kérdésre, hogy honnan vannak viszályok és harcok köztetek, nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Jó üzlet a harc, jó üzlet a háború, lehet benne újabb vagyont harácsolni, és ezzel újabb háborút kirobbantani a világ másik pontján. Aztán a harmadik ló egy fekete ló, a rajta ülőnek kezében mérleg van, és egy hang szólt, egy mérce búza, egy dénár, három mérce ára, egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. A háborúk után éhínségek jönnek. A mérleg pontosan méri, hogy kinek mi jut. Nagyon drága az alapvető élelmiszer, erről beszélnek ezek az igék. Tehát egy dénár abban az időben, János idejében, egy napszámos napi keresete, amiből lehetett venni egy kevés búzát, egy mércével, de hát egyetlen szemmel se többet, és ez meg nagyon kevés volt. Az árpát pedig az állatoknak szánták. A bor és az olaj luxus cikk volt. Jelzi ez az ige azt, hogy a gazdagok nagyon jól élnek, vannak luxus cikkek, amikre telik, de vannak, akiknek meg semmi nincsen, még a betevő sincsen, még az állataiknak sincsen. Tehát, és igen, nagy az ellentét a két réteg között. Tehát a kormányok milliókat, milliárdokat költenek háborúkra, míg a világ egyik része éhezik, és még ivóvízük sincs. Aztán a negyedik pecsét egy hullaszínű lovast hoz elő. Hát azért nem mondom azt, hogy kese színű, tehát attól függ, hogy milyen fordítást olvasunk, leginkább ez fejezi ki jól a színét, hogy olyan, mint egy hullának a színe, ilyen zöldes, szürkész, sárga. És neve is ez, hogy halál és pokol. Neki nincs semmi a kezében, de hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy őjön fegyverrel, éhséggel, dökhalállal, vadállatok által. Új betegségek ütik fel a fejüket, amiknek nem tudjuk sem az okát, sem az ellenszerét. Fokozódnak a természeti csapások, és még hogyha fejlettebb is az előrejelző rendszerünk, valahogy mégis többen halnak meg. A halál a bűneset óta létezik, ám az utolsó időkre példátlan méreteket ölt. Az ember elérte már azt a mértékű fejlődést, hogy képes elpusztítani önmagát. Felfegyverkeztünk atombombákkal, vannak biológiai fegyvereink, nem is tudjuk, hogy milyen pusztítást végez az az állatvilágban is, hogy az állatoknak hogyan változik meg a természetük, indulatuk, hogy aztán az emberekre is támadjanak, és vannak egyéb halálos technikáink. És a négy lovas tulajdonképpen itt még csak előfutára a nagy nyomorúságnak. Ezekről majd későbbiekben fogunk olvasni a Jelenések könyvében. Tehát itt vannak ezek a félelmetes előfutárok, de vajon ki az, aki megállhat? Ki az, akit ez elkerül? Vagy hogyan viszonyuljunk mindezekhez? Hiszem, hogy az Isten igéje minket ma is megtérésre hív, hűségre, hitre. Ahogyan Jézus is ezt kérdezi, hogyha eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Mert aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Mert ez még csak a kezdet. És nincs arra ígéretünk, hogy ahogy az időbe haladunk, egyre úgy jobb lesz, sőt arra van ígéretünk, hogy nem lesz jobb, nehezebb lesz, és több lesz a nyomorúság, de arra ígéretünk van, hogy Isten az övéit megtartja, hogy az ő kezéből nem eshetünk ki, történjen bármi, velünk vagy körülöttünk. Tehát magunktól nem tudunk megállni, de Krisztus megtartja az életünket. Magunktól nincsen hitünk, és nem tudunk hűségesek lenni, és tőlünk tényleg csak az telik, hogy elsodorjanak a különféle hamis áramlatok, vagy azt telik tőlünk, hogy a szívünkbe helyt adunk gyilkos indulatoknak, elkezdünk aggódni és félni. Viszont az Isten nem ezt akarja, hanem ő megtartani akar, felkészíteni akar, és az imádságra tanít. Ez a felolvasott mondat, hogy vajon talál-e hitet az emberfia a földön, egy példázat végéből való, ez az özvegyasszony és a hamis bíró példázata. Felolvasom ezt a példázatot, hogy előttünk legyen a teljes kép. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt. Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Hát így teljes a kép ezzel a példázattal. Az Isten igazságot szolgáltat az övéinek, akik hozzá kiáltanak segítségért, és amíg imádság van, addig reménység is van a megtartatásra. A világ történelem eseményei változtak, de mindig is voltak, vannak buzgó, imádkozó emberek. Emberileg úgy látszik, hogy a világot befolyásos és gazdag emberek irányítják, hogy ők döntenek politikai kérdésekben, vagy ők irányítják hatalmi harcokkal, meg döntésekkel az árfolyamokat, vagy éppen a katonai csapatokat, vagy hoznak törvényeket, vagy osztanak el pénzeket. Ez emberileg így látszik, de ebből az igéből ennek ellenére azt látjuk, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És imádkozhatunk és könyöröghetünk folyamatosan az Istenhez, aki a történelmet irányítja. Tehát nem magunkra nézve imádkozunk, mert akkor csak azt látjuk, hogy én kicsi vagyok, én egy pont vagyok az egészben, hol vagyok én a világ erőseihez meg hatalmasaihoz képest, de Krisztusra nézve tehetjük ezt, akinek a kezébe van a pecsétek feltörése, ezért is hangsúlyoztam ezt az elején. Tehát a lovasok kezében fegyverek vannak, íj, kard, a hívő ember pedig kapott egy másfajta fegyvert, és ez az imádság, amivel közben járhatunk a legfőbb hatalomnál, annál az Úrnál, aki egyedül dönt a világ események kérdésében, aki indít háborúkat, aki ad betegséget vagy egészséget nekünk, ad nekünk gazdagságot vagy szegénységet, áldást vagy átkot. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot azoknak, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal? Ha szívünket vizsgálja az Isten, vajon abban mit talál? Talál-e hitet benne? Élő hitet, mert ezt keres. Olyan hitet, amelyiknek folyamatos kapcsolata van ő vele, a minket szerető Istennel, amiből aztán az is következik az élő hitből, az is következik, hogy úgy akkor én mindent vele beszélek meg, az is következik, hogy az ő szavát veszem komolyan, hogy arra építek, azt tekintem egyedül igazságnak, és nem a félelmeimnek adok helyet a szívemben, a hírek hallatán, hanem odaállok az Isten elé. A félelmeimet, mint egy vizet, neki öntöm ki a szívemet. Szükségeimben, hiányaimban tőle kérek, de mások szükségét és mások nyomorúságát is elé viszem. Tudok közben járni a világ bajaiért, és a hitem is így fog erősödni, hogyha átélem az Istennel való kapcsolatot, az ő kegyelmét, az ő erejét, hogy igen, ő könyörül rajtam és megerősít, és elveszi a félelmet, és hitvallóvá tesz az adott helyzetben. És olyan nagy kegyelem, hogyha tudunk imádkozni együtt is, akár családon belül, akár a gyülekezet testvéri közösségében. Az elmúlt héten a lélek gyümölcseiről szólt a bibliaóránkon az ige, a lélek gyümölcse a hűség, a hívség, a hit, de a békesség és a szeretet is. És úgy terem, hogyha Krisztusban maradok, ő növeszti, érleli bennem, és ő érleli az élet nyomorúságain keresztül is. Hogyha komolyan veszem az Isten ígéreteit, akkor nem szűnök meg imádkozni. Jézus szavában ott van a szomorúság, hogy vajon talál-e hitet a földön, amikor eljön az ember fia. Olyan jó lenne, hogyha mi nem csak ilyen rezignált belenyugvással várnánk, hogy igen, jöjjön, aminek jönnie kell, úgyse tehetünk semmit, hanem mi imádsággal várnánk. És tesszük ezt azzal a bizonyossággal, hogy bennünket meghallgat az Úr. Bár lehet, hogy nem látjuk azonnal a változást, hogy én imádkozom, és még mindig nem történt úgymond semmi, de hitemmel tudhatom, hogy az imáink nyomán történnek változások, És nem kell azt feltétlenül nekem látnom, hanem az Istenre hagyom. És az imádság az minket is ott tart Jézus Krisztus mellett, és nem engedi, hogy eltévedjek. Közben ő maga tart meg mellette. Tehát imádkozom, és megértem az Isten útjait. Megértem azt, hogy mi a fehér, és mi a fekete, mi a tiszta, és mi a tisztátalan, de ezt is csak a vele való kapcsolatban értem meg. És akkor megértem, és nem fog elsodorni az a fehér ló. Jelez a Szentlélek belül, hogy vigyázz, ez téves tanítás, ebben ne menj bele. Tehát miközben imádkozom, megértem az ige tanításait is. És az igének hiszek inkább, mint az érzéseimnek, vagy inkább, mint a körülményeimnek, vagy akármi más hatásnak. Vagy belekerülök egy békétlen helyzetbe, háborgok, méltatlankodom. Tehát valahol átélem azt, hogy az a lovas, minthogyha átvágtatott volna az életemen, amelyik a békétlenséget hordozza, érzem belül, hogy szítja a haragot, az ellenségeskedést, vagy az irítséget, vagy bármi mást, ami a test cselekedete. Isten pedig várja, hogy odaforduljak hozzá ezzel az indulatommal, hogy elé tegyem le ezt, mint egy terhet, és bízzam újra és újra rá magamat, és ő le tudja csendesíteni a szívemet, hogy ott ne a békétlenség uralkodjon, és ne azt adjam tovább, hanem az életem teremje a békességnek a jó gyümölcsét, a türelemnek a jó gyümölcsét, a szeretetnek a jó gyümölcsét. Tehát várhatok mindig így az Isten segítségére, tanácsára, vezetésére, erejére. És végső soron mi Jézus Krisztust várjuk vissza, aki el fog jönni, nem késik, mint ahogyan nem késik el az ígéreteivel sem. És amikor előtte leszünk, akkor már biztos, hogy vége lesz mindenféle nyomorúságnak, és ő maga fog letörölni a szemünkről minden könnyet, bárcsak az életünkre ez lenne a jellemző, hogy mire ő jön, készen legyünk általa. Hiszem, hogy ez lehetséges. Amen. Az Isten igéjére válaszként imádságos szívvel énekeljük az 500. dicséretünk 5. és 6. versét. Úristen, hozzád kiáltunk, így kezdődik az 5. vers. Köszönjük a drága Urunk, hogy az igédben a te szent fiadat láthatjuk először, mint a bárányt, aki értünk megáldoztatott, aki megszerezte számunkra az örök életet, és elvette bűneink ítéletét. Köszönjük, hogy ő az, aki felnyitja a pecséteket. Köszönjük, hogy ő a megtartó Urunk, és hozzá fordulhatunk minden nyomorúságunkban, minden kísértésben, életünk minden napján és minden percén, mert ő tud bennünket megtartani. Köszönjük, Urunk, az imádságnak is a lehetőségét, hogy adod, hogy lehet téged kérni, lehet szívünk minden indulatát eléd kitárni, hiszen te olyan jól tudod, hogy mi van bennünk, jól ismered a kísérthetőségünket, esendőségünket, gyengeségeinket, bűneinket. Urunk, arra kérünk, hogy juttasd eszünkbe, tudjuk ezt mindenkor gyakorolni, hogy szüntelenül imádkozzunk, hogy ebben meg ne restüljünk, hogy ne gondoljuk magunkat erősnek, akik meg tudnak állni, hiszen hogyan tudnánk mi megállni. De veled ez mégis lehetséges. Köszönjük, hogy te tudsz bennünket felkészíteni az utolsó időkre. Te tudsz bennünket felkészíteni arra, hogy az életünket veled járjuk, és mégis így legyünk győztesek veled. Nem kell elbukjunk, mert te adod az erőt, és te adod a kimenekedés lehetőségét is mindenkor. Urunk, könyörgünk református egyházunkért, hogy te áld meg ezt, hogy lehessünk a te ígédnek tiszta hirdetői, a te életedről bizonságtevők. Így kérünk a tieidért, Urunk, áld meg a tieidet szerte a világon, különösen ott, ahol keresztényüldözés van, ahol nagyon nehéz megállni. És Urunk, te tudod, hogy a mi hitünk mit bír el, könyörülj rajtunk, hogy ne adj több terhet, mint amit elbírna a hitünk, de kérünk, hogy mindenkor növeld a mi hitünket. Eléd visszük, Urunk, a gyülekezetünk gyászolóit, hogy te légy velük, és könyörülj rajtuk, hogy az életüket rád bízzák, hogy az a reményteli hit legyen bennük, hogy Krisztusért van folytatása az életünknek a te örökkévaló országodban. És köszönjük, Urunk, azokat, akiknek örömük van. Köszönjük, Urunk, a házaspár, aki 50 éves együttlétét, házasságát ünnepli. Köszönjük az ő megtartatásukat, és köszönjük azt a házaspárt is, aki esküvőre készül majd a jövő héten. Te érleld meg az ő szeretetüket, hitüket is. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod megáldani most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.